A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom úgy, ahogy az írva található Ézsaiás prófétának a könyvében, Ézsaiás próféta könyvének a 12. fejezetében így szól hozzánk Istenünk írott igéje. És így szólsz ama napon. Hálákat adok néked, ó Uram, mert jól lehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet. Íme az Isten az én szabadítom, bízom, és nem félek, mert erősségem és énekem az Úr, és lőn nékem szabadítom. S örömmel merítetek vizet a szabadító kút fejéből, és így szólótok ama napon, adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az ő nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az ő neve. Mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy dolgot cselekedett. Adjátok tudtára ezt az egész földnek. Kiálts és örvendj, Sionnak lakosa, mert nagy közötted, Izraelnek szentje. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most gyertek fennállva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, valljuk, hogy valóban nagy vagy Te, az Izrael szentje. Köszönjük, Úrunk, hogy megmutatod, hogy milyen hatalmas a Te neved, és milyen hatalmas dolgokat cselekedtél. Köszönjük, Úrunk, hogy felhívod a figyelmünket arra, hogy a Te haragod elfordult a Te népedről, és szabadulást szerzettél a Te népednek. Kérünk, Urunk, hogy vésd ezt a mi szívünkbe, add meg nekünk, hogy ma is erről, a Te szabadításodról, a Te megváltásodról tudjunk gondolkodni, elmélkedni, erről tudjunk megemlékezni, és ezért tudjunk Téged magasztalni és dicsérni. Kérünk, Urunk, hogy ma is közöld velünk ezt a Te jó téteményedet, ezt a szabadítást. Kérünk, Urunk, hogy szólj hozzánk a Te igédből. Kérünk, hogy küldd el szent lelkedet, hogy munkálja mi szívünkbe a hitet, és a hitnek a gyarapodását, és vezérelje bennünket engedelmességre, és a Te követésedre. Kérünk, Urunk, hogy ma is légy itt közöttünk. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük a 153. dicséretünket. A 153. dicséretünket énekeljük, amely így kezdődik. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő, igaz, egy Istent megismerhet. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom úgy, ahogy az írva található János evangéliumában, János evangéliumának a 4. fejezetben, az első 26 versben. A hosszabb ige szakaszt a gyülekezet leülve és figyelemmel hallgassa. Isten igéje így szól János evangéliumának a 4. fejezetében és annak is az első 26 versében. Amint azért megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítványt szerez és keresztel, mint János, jól lehet, Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyá Júdeát, és elméne ismét Galileába. Samárián kell vala pedig által mennie. Megy vala azért Samáriának, Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, amelyet Jákob adott vala az ő fiának, Józsefnek. Ott vala pedig a Jákob forrása. Jézus azért, az utazástól elfáradva, azon mód leül le a forráshoz, mint egy 6 óra vala. Jöve egy Samária beli asszony vizet meríteni. Mondané ki Jézus, adj innom. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy enni valót vegyenek. Mondd azért néki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok, mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Felele Jézus, és mondd néki, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. Mondd néki az asszony, Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély. Hol vennéd tehát az élő vizet? Avagy nagyobb vagy éte, a mi atyánknál, Jákobnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is, és a jószága is? Felele Jézus, és mondta néki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Mondta néki az asszony, Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzam, és ne jöjjek ide meríteni. Mondta néki Jézus, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Felele az asszony, és mondta, nincs férjem. Mondta néki Jézus, jól mondtad, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Mondta néki az asszony, Uram, látom, hogy te próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondta néki Jézus, asszony, hidd el nékem, hogy eljöjj az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljön az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Mondta néki az asszony. Tudom, hogy Messiás ő, aki Krisztusnak mondatik, mikor az eljő, megjelent nékünk mindent. Mondanék Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. A kedves testvéreim, ennek a mai prédikációnak azt a címet adtam, hogy beszélgetés Jézussal. János evangéliumának az elején, az első pár fejezetben ugyanis egymás után több ilyen párbeszédet, ilyen beszélgetést találunk. A 2. fejezet végén Jézus a zsidókkal beszélget a templom megtisztítása kapcsán. A 3. fejezetben a zsidók egyik főembere, Nikodémus érkezik Jézushoz éjjel, vele folytat egy diskurzust, és itt a 4. fejezetben, a felolvasott szakaszban előbb a samáriai asszonnyal kezdeményez beszélgetést, majd kicsit később egyébként a meglepett tanítványokkal szintén folytat egy beszélgetést. Úgyhogy mondhatni, ez egy beszélgetés sorozat található itt a János evangéliumának az elején, és ebbe tartozik bele ez a beszélgetés a samáriai asszonnyal is. Ahhoz, hogy viszont ezt a beszélgetést ezt egy kicsit jobban megértsük, először hadd ejtsek néhány szót Samáriáról. Ha visszaugrunk a történelembe, az izraeli királyság 2 részre szakadásához, amikor 2 részre szakadt a királyság, akkor az északi országrésznek a királya, Jeroboám király lett. És hát Jeroboám királynak az egyik legnagyobb félelme az volt, hogy a népe az áldozatok miatt vissza fog járni Jeruzsálembe, a templomba, ugye az ott állt, ami viszont a déli országrészben helyezkedett el. És ezért, hogy nehogy még a végén valahogy visszacsábuljon a nép a Jeruzsálem központú déli ország részhez, Jeroboám király fölállított két oltárt, Dánban és Bételben, és egy új vallást, egy új kultuszt vezetett be. Ami az érdekessége ennek az új vallásnak, hogy nem volt teljesen új, az eredeti vallásnak a sínai hegyen Istentől kapott ószövetségé, Isten tiszteletnek volt egy ilyen eltorzított formája, tehát nem teljesen újat talált ki, hanem azt torzította a saját kedvére, és ez abból állt, hogy itt a két oltárnál fölállított két aranyborjút, két aranyborjú szobrot, és azt állította, hogy imhol vannak a te isteneid, ó Izrael, akik téged kihoztak Egyiptomnak földjéből. Tehát végül is látjuk, hogy az egyiptomi szabadulást az felhasználta, csak egy tévútra vezette a népet. És emellett a Szentírást se vetették el teljesen, csak azokat a könyveket fogadták el, amelyben még nem szerepelt a jeruzsálemi templom, vagy hogy ott a kultusz felállt, úgyhogy a Mózes 5 könyvénél megmaradtak, a többit azt pedig szépen félretették. És hát ez az északi ország rész a hamis Isten tiszteletével együtt Isten ítéletében részesült, Krisztus előtt 722-ben jöttek az asszírok, és leigázták őket. A lakosságnak a nagy részét azt deportálták és elhurcolták, a helyükre pedig, hogy azért nem maradjon teljesen üresen ez a terület, pogány népeket telepítettek be mindenfelől. És ezek a pogány népek, ezek az ott maradt kevés kis zsidósággal keveredtek, és összeházasodtak, és ezt a kommersz létrejött népet, ezt nevezték el végül is samaritánusoknak, vagy samáriaiaknak. Viszont miután a betelepített népeket is csapás érte, mert hogy ők hozták magukkal a saját pogány vallásaikat, ezek a népek tanítókat kértek, hogy megtanulják a földnek az Istenét tisztelni, ahová őket betelepítették, meg akarták tanulni, hogy hogy kell azt az Isten tisztelni. És ezért jöttek ezek a papok, és a Tórát végül is azt magyarázták nekik, úgyhogy így jött létre az, hogy a Tórát beleépítve egy ilyen szinkretista vallás jött létre. Tehát nem vetették el teljesen a saját pogány vallásukat se, de valahogy így beépítették mellé a Tórát is, a Mózesnek az 5 könyvét. Na most pontosan emiatt az ortodox zsidóság részéről, tehát akik a jeruzsálemi templomba járó hithű zsidók voltak, hatalmas ellenszenf alakult ki a samaritánusokkal szemben, de ez az ellenszenf később már inkább egy ilyen nemzeti különbségnek volt köszönhető, nem az egyveleg vallásnak, hanem inkább azért, mert hogy ők idegen etnikumként az ígéret földjét úgymond bitorolták, tehát ők így tekintettek rájuk a zsidók, hogy ők nem oda tartoznának, és bitorolják az ígéret földjét, és ezért nagyon nagy ellenszenf volt velük szemben. Na most ez a Samária területe, ez Galilea és Júdea között feküdt. És Jézus Júdeában volt, azon a területen fekszik ugye Jeruzsálem, és onnan akart Galileába menni, és hát Júdeából Galileába az út az Samárián keresztül vezetne, habár a zsidók többsége nem ezt az utat használta, ha csak tehette, akkor elkerülte Samáriát, annyira gyűlölték őket, és inkább átkeltek a Jordán folyón, átmentek a túloldalára, ott mentek végig északra, és aztán megint átkeltek a Jordán folyón, és úgy mentek vissza Galileába. De itt ugye Jézus Samárián megy keresztül, ezért szögezi le az elején, hogy Samárián kellett átmennie, hogyha Galileába akart ugye jutni. És nem véletlenül ment egyébként Jézus arra, hogy ez később kiderül. És még annyit ír, hogy napkeltétől számított 6 órakor, azaz a mi időszámításunk szerint nagyjából ilyen déltájt értek Sikem városához. Itt János korában már inkább Sikárnak hívhatták, de ez ugyanaz a város, amit az Ószövetségben Sikem vagy Sekem néven találunk meg. És odaértek a környékre, a tanítványok elmennek ennivalót venni, Jézus pedig a déli nagy melegben, hát kitikkadva és megfáradva leül ehhez a kúthoz, a Jákob kútja mellé letelepszik. Az, hogy Jézusról leíratott, hogy fáradt és inni kér, az egyébként, most csak így röviden megjegyzem, hogy ez mind az ő valóságos emberségét támasztja alá, tehát hogy Jézusnak nem látszott teste volt, nem úgy kell elképzelni, mint az ilyen démon filmekben, hogy megszáll egy embert, és akkor így magára öntött egy ilyen hús és csont halmaz, hanem hogy ő valósággal emberré lett, az ige testé lett, és hát bizony emberileg ő elfáradt és meg is szomjazott. Tehát Jézus inni kér egy samáriai nőtől, aki épp akkor ment vizet meríteni. Hát ebbe a ténybe igazából csak három érdekesség van, hogy inni kér a samáriai nőtől, meg hogy éppen akkor járt arra. Az első az, hogy samáriai, ez ugye azért fontos, amit az előbb elmondtam, hogy ők ősi ellenségnek számítottak, a samáriaiak és a zsidók. Kölcsönös volt egyébként a gyűlölet, tehát nem csak a zsidók gyűlölték a samáriaiakat, hanem a samáriaiak és a zsidókat. És a zsidók egyébként a közös étkezést, az evés-ivást, azt elképzelhetetlennek tartották a samáriaiakkal, mert olyan cselekedetnek gondolták, amitől ők tisztátalanná válnak. És Jézus mégis inni kér, és az asszony edényét használná a szomja oltása közben. Tehát ez egy nagyon meglepő az asszony szemében. A második, ami érdekes benne, hogy ő nő. Az asszonyok helyzetéről Jézus korában sok mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy a rabbik a tanításuk célközönségeként tekintettek volna rájuk. Hát elsősorban nem a nőket tanították a rabbik, már pedig Jézus, mint tanítómester jelenik meg itt a szakaszban. A tanítványok, amikor megérkeznek, ők is rabbinak szólítják egyébként később, és Jézus, aki a samáriai szemmel is első ránézésre egy zsidó rabbinak tűnik, ő rögtön azután, hogy inni kér az asszonytól, ami elméletileg ugye tisztátalanná tenni őt, neki áll az Isten ajándékáról beszélni, tehát az egész beszélgetés alatt egyértelműen tanít. A harmadik érdekesség, hogy ez az asszony, ez pont ebben az időben ment a kúthoz. Hát, ahogy említettem, ez dél körül játszódik le, amikor a legjobban süt a nap, amikor a legmelegebb van, és az épeszű emberek azok nem ilyenkor járnak ki a kúthoz, hanem inkább az árnyékban próbáltak elhelyezkedni. Az asszonyok csoportosan jártak általában vízért, és pontosan emiatt vagy korai reggeli órákban, vagy inkább amikor már kicsit lejjebb ereszkedett a nap, és az esti órákban jártak, és mint említettem, csoportban, nem egyedül. Az, hogy az asszony, akivel Jézus beszél, mégis délben érkezik, és egyedül, az arra mutat, hogy valamiért ő a saját városában, a saját közösségében egy megvetett, vagy kiközösített személy lehetett. Több írás magyarázó is arra következtet, hogy a samáriai asszony a sok házassága miatt és az űrös párkapcsolati dolgai miatt szégyenkezett, és ezért kerülte a többi asszonynak a társaságát. Ezt alátámasztja az is, hogy habár akkoriban gyakori volt a válás, amivel Jézus egyébként más helyeken vitába is szállt, de még a rabbinikus nézőpont szerint is a törvényesen köthető házasságokat is maximum 3 évig tartották elfogadhatónak. Tehát, hogyha törvényesen elváltak, vagy valami történt, maximum 3 évig tekintették elfogadhatónak, ami afölött volt, az már nem. És itt ez a hölgy, ő pedig az 5. házassága után van egy férfivel. Tehát most már kicsit jobban látjuk, hogy ki az, aki Jézusnak a beszélgető társa volt. Ez volt az első pontunk a vázlat szerint, és miután megvizsgáltuk az alanyt, nézzük meg a tárgyat, hogy miről is beszélt Jézus a samáriai asszonnyal. Hát az első mondata az Jézusnak, hogy adj innom. Nagy valószínűséggel Jézus valóban szomjas volt, nem csak köszönés helyett így valamit akart mondani. Valóban szomjas volt, de mégis ez a két rövid szó volt az, amivel így áttörte ezt a falat, ami a kölcsönös megvetésből, a nemzeti sértődésből, a vallási nézetek közötti különbségből felhúzódott a két nép között. Jézus azzal, hogy adj innom, ezt most már láthatjuk, hogy áttörte ezt a falat. Jézus úgy néz ki, mintha mindezekről tudomást se venne, nyitottan közeledik az asszony felé, amin ő teljesen meg is rökönyödik. Ugye ez meglátszik abból, ahogy visszakérdez, hogy hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok. Hát te nem tudod, hogy miket te utáljuk egymást. Innál az edényemből, amitől írtóznod kellene, hogy tisztátalanná leszel tőle? És teljesen megrökönyödik ez az asszony, és Jézus pedig kihasználva az asszonynak ezt a meglepettségét és a figyelmét, hát elkanyarodva a saját szomjúságától, szinte észrevétlenül az üdvösség kérdésére tereli a szót. Hát ez egy mesteri fordulat. Nagyon tetszik, nagyon jól meglátszik benne Jézusnak az isteni bölcsessége, bárcsak nekünk is ilyen könnyen menne a bizonyság téte, hogy találkozunk egy idegennel, és a második mondatunkban már Isten ajándékáról beszélgetünk. Hát ez szép lenne. De visszatérve Jézusra, ezen a ponton megfigyelhető a hasonlóság a többi beszélgetéssel, hogyha azokkal összevetjük. Ugyanis az Úr Jézus mindegyik beszélgetésében, mindegyik diskurzusban használt egy kulcsfogalmat. Használ egy kulcsfogalmat, és a partnerei ezt a kulcsfogalmat mindig félreértik. Az említett második fejezet végén a zsidók előtt Jézus a templomnak nevezi saját magát. Azt mondja, hogy 3 nap alatt romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt újraépítem, és ő saját magáról beszél, a zsidók persze félreértik, és a jeruzsálemi templomra gondolnak. Azután a 3. fejezetben Nikodémusnak az újjászületésről beszél, aki szintén félreérti ezt a kifejezést, és csodálkozik, hogy hát felnőtt ember, hát visszamásszon az anyamébe, vagy hogy lehetséges ez, hogy újjá kell születni. Jézus pedig ugye utána mondja, hogy a lelki újjászületésről beszél, nem a testileg kell ezt elképzelni. És itt az asszonynál ez a kulcsfogalom a víz. Később a tanítványoknál egyébként az étel lenne az, vagy lesz az, mind a kettőt félreértik. Tehát Jézus az üdvösség kérdésére tereli a szót ezzel a víz fogalom behozásával. Azt mondja, hogy ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innom, akkor te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. Hát ez az élő víz, ez több helyen is előjön az Ószövetségben, és ez mindig az életet jelképezi, az életet szimbolizálja. Az Ézsaiás 44:2-3-ban olvashatjuk, hogy így szól az Úr, teremtőd és alkotód, anyád méhétől fogva, aki megsegít, ne félj, én szolgám Jákob, és te igaz nép, akit elválasztottam, mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyó vizeket a szárazra. Kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre. Ami különösen is összecseng egyébként a János evangéliumával, mert János az evangéliumában később megmagyarázza, hogy Jézus az örök életre buzgó vizet pedig mondja vala a lélekről, amelyet vendők valának az ő benne hívők. Na most ez az élő víz, az Isten ajándéka alatt viszont több mindent is lehet érteni, ez egy kicsit nehezebb fogalom, de nem zárják ki egymást a különböző értelmezési lehetőségek. Az egyik első értelmezési lehetőség az a Tóra, amit a rabbik Isten legfőbb ajándékának tartottak. És ugye, mint említettem, ezt a samáriaiak is elfogadták, tehát lehetséges, hogy erre mutat Jézus, hogy ha ismernéd az Isten ajándékát, a Tórát, a Mózes 5 könyvét, ha igazán ismernéd, akkor felismertél volna engem is, mondja magára Jézust, mert hiszen a Tóra tele van messiási ígéretekkel. Most a második lehetőség, ami nem zárja ki ezt az elsőt, az az, hogy az Isten ajándéka alatt a megváltást és az üdvösséget értjük. Ezzel cseng össze az a szakasz az Ézsaiás 12-ben, amit lekcióként felolvastam. Ugye ez szerepel benne, hogy íme az Isten az én szabadítóm, bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az Úr lőn nékem szabadítóm, és örömmel merítek vizet a szabadító kút fejéből. Hát ez megint nagyon közel áll a János evangéliumában található és olvasható kifejezésekhez. És a harmadik, ami szintén Isten ajándéka, és Calvin erre külön felhívja a figyelmet, hogy Isten ajándéka az ő egyszülött fia, tehát maga Jézus Istennek az ajándéka, aki ezt mondja néked, adj innom. Tehát, hogy itt ez a kettő mind a kettő önmagára mutat. És ezek alapján legalább nekünk halvány sejtésünk lehet arról, hogy mire gondolt Jézus, amikor ezeket mondta, viszont szemmel láthatóan a samári asszonynak nem volt. Nem volt sejtése se arról, hogy mit beszél Jézus. Annyit lát, hogy Jézusnál nincs semmilyen edény, amiben vizet adhatna, ezért kért épp az előbb őtől leinni. És Jákob pátriárka úgy ásta ezt a kutat, ami mellett éppen beszélgetnek, hogyan tudna ez az ember Jézus edény nélkül, csak úgy a semmiből, minden eszköz nélkül, hogyan tudna ő vizet adni. A nő kérdése ezt tükrözi, és inkább bunyoros, mint őszinte. Avagy nagyobb vagy én, te, a mi atyánknál, Jákobnál? Hát benne rejlik a nő válasz, vagy kérdésében a saját válasza, hogy ő szerinte nem. Látszik belőle, hogy semmire nem tartja azt a zsidó férfit, aki most ott áll előtte. És ezután jön az érdekesség, mert Jézus elkezdi feltárni azt a titkot és megmagyarázni, hogy miről beszél ő. Tehát ezt a kulcsfogalmat, az élő vizet kezdi el kicsit jobban kifejteni, és megpróbál rávilágítani, hogy nem a testi szükségletekről beszél, hanem a lelki szomjúságról, a vágyódásról Isten iránt, az örök élet iránt, a békesség és a boldogság iránt, ami nagyon is érintette ezt a megvetett asszonyt. Ő erről beszél. Ezt az asszony nagyon is érintette ez a lelki szomjúság, mert látszik rajta, hogy hiába kereste az ő boldogságát és békességét a kudarcos párkapcsolataiban, és Jézus megmutatja, hogy ő tisztában van az asszonynak a lelki szomjúságával, amit talán egyébként még magának se mert bevallani ez az asszony. És az első nyitás, úgymond az asszony részéről, amikor azt mondja, hogy Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzam, és ne jöjjek ide meríteni. Hát itt már úgy néz ki, hogy kezd nyitottá válni arra, amit Jézus mond neki, kezdi elhinni azt, amit Jézus mond, de érteni még mindig nem érti. Örülne, hogyha soha többet nem lenne szomjas, nem kellene oda egyedül kijárnia a kúthoz. Add nekem, hogy ne jöjjek ide meríteni. Hát ez még mindig a fizikai oldalát tekinti a Jézus szavainak, és ezután jön egy olyan fordulat, ami elsőre nagyon meglepő, hogy Jézus ahelyett, hogy tovább magyarázná ezt a különbséget a lelki és a testi szükségletek között, vagy konkrétan kimondaná, hogy asszony, nem a testi szomjúságodról beszélek, hanem a lelkedről, ehelyett csak annyit kér, hogy hívja oda a férjét. És ez olyan különleges, hogy miért tér most hirtelen a férjére rá, amikor nem is erről beszéltek. Viszont az előbbiek fényében láthatjuk, hogy ezzel a kéréssel Jézus rátapint az érzékeny pontra. Az érzékeny pontra. Hiába felel a nő csak annyit, hogy nincs férjem. Jézus tudja és tudatja is, hogy nem ilyen egyszerű a helyzet. Nagyon tapintatosan onnan kezdi, hogy jól mondád. Jól mondtad, hogy nincs férjem. De utána felszínre hozza a bűnét, és az asszony lelki ismeretét bűnének átérzésével rázza fel. Azt, ami Isten törvénye elleni vétek, akkor is, ha csak a Tórát veszük figyelembe, ahogy a samáriaiak, azt, ami miatt feltehetően szégyenkezve és egyedül járt a kútra az asszony, azt a nevén nevezi, és arra hívja föl Jézus a figyelmét. És habár nyitottan közeledett az asszonyhoz, a bűne felett mégsem huny szemet. Sőt, egyébként még a korábbi gunyoros kérdésére, hogy nagyobb-e Jákobnál, még erre is választod azzal, hogy megjelenti, hogy ismeri őt. Jézus így nagyon visszafogottan, de tudatja, hogy ismeri őt, és nagyobb Jákobnál. De mindezt a lehető legszelidebb módon teszi, nem csupán a saját igazának a bizonyítására, hanem a beszélgetés előremozdítása érdekében. És a nő feleletéből pedig látszik, hogy Jézus ezzel a fordulattal el is érte a célját. Tehát el is érte a célját, az a kijelentés, hogy Uram, látom, hogy te proféta vagy. Ez már megmutatja azt, hogy a samáriai asszony felismerte, hogy Jézus tudása az egészen biztos valami isteni eredetű tudás. Ez, hogy proféta vagy. Azt jelenti, hogy látom, hogy kapcsolatban állsz Istennel. Tehát ezt magadtól biztos nem tudtad volna így megmondani. Látszik, hogy Jézus a meglepő kérésével el tudta érni azt, hogy a nő gondolatai a földi dolgokról a mennyeire terelődjenek. Már nem a vízzel és a kúttal foglalkozik, hanem felvet egy nagyon komoly kérdést, mondhatni teológiai problémát, amiben feltehetően valamilyen útmutatást vár. Amikor ugye azt mondja, hogy a mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben kell. És Calvin erre azt mondja, hogy miután az asszony a saját bűne miatt, vagy az asszonyt saját bűne miatt kioktatta Krisztus, most egyetemlegesen akar tanítást hallani a tiszta isteni tiszteletről. Tehát miután látta a saját bűnét, felmerül a kérdés, hogy akkor nekem hogyan kéne Istenhez viszonyulni. Most akkor itt kell imádkozzak, vagy el kell menjek Jeruzsálembe, vagy mit kell tegyek? Itt jutott el odáig, hogy már tényleg érdekelte, sőt, szomjazta Jézus tanítását, ő pedig tanított. Jézus itt már tanít. Asszony, hidd el nekem, hogy eljöjj az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Hát ez részben a jövőt tárja fel, ugyanis mind a két kultusz véget ért. A Garizim hegyen volt a samáriai kultusz, ott se, és a jeruzsálemi templomban sem fognak szertartások zajlani, mert habár a jeruzsálemi istentisztelet felelt meg az Úr parancsának, de az is a messiásra mutatott előre, és ezért Jézus eljövetelével ugye érvényét veszítette. Sőt, ugye a jeruzsálemi templom lerombolásával Krisztus után 70-ben még lehetetlenné is vált. És azt mondja az asszonynak, hogy ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az idvesség a zsidók közül támad. Hát itt utal arra azért, megint csak így szolidan, de megemlíti, hogy a samaritánusok nem fogadták el a teljes Ószövetséget. Hát ti úgy imádjátok, ahogy nem ismeritek, mert nem ismertétek el a teljes írást, és nem ismeritek meg teljességében, hogy milyen a megváltó. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, a zsidók, mert hogy ők elfogadták, és ugye közülük támadt Jézus. De eljöjj az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. És ez a tanításának az egyik súlypontja. Az Isten tisztelet lényege nem a helyszín, hanem a hozzáállás. Nem az számít, hogy kívül mi van, hogy most a Garizim hegy van, vagy a jeruzsálemi hegy van, vagy völgy van, vagy templom van, vagy még az sincs. Az számít, hogy belül mi van. Hogy lélekben imádjuk, és nem puszta formalitásként, vagy szokásként gyakorolják ugye az emberek a vallást. Szívbeli megújulás, odafordulás Istenhez. Erről szól egyébként a vázlat hátulján, van egy idézet Calvintól. Szükség, hogy lélekben és igazságban, vagy lélekben és igazságban kell imádni. Ezt nyomatékosítja Jézus, hogy erre van szükség, így kell, muszáj, ezen a módon muszáj, nem lehet másképpen Isten tisztelni. De nem csak lélekben, hanem igazságban is. Ezzel gyakorlatilag Jézus saját magára mutat. Ugyanis ő az, a testélet ige, akiről azt olvassuk szintén Jánosnál, hogy teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Ugyanezt támasztja alá, amikor azt mondja, hogy eljön az az óra, és az most van. Most van, mert most ott áll az asszony előtt. Mert az atyát tisztelni csak is a fiúban, és rajta keresztül lehet. Erre hívja föl Jézus itt a figyelmet, hogy ha valaki a fiúban van, ő benne van, Krisztusban, akkor magában az igazságban van, és igazságban lehet, így kell tisztelni az atyát. És ez az óra elérkezett Jézus születésével, sőt, akkor és ott a samáriai asszonyhoz is egészen közel került. Azt látjuk, hogy meg is értette. Tehát amikor Jézus elkezdett tanítani, akkor utána az asszony meg is értette, mert ezután rögtön a messiás személyét hozza ő maga föl, akitől azt várták, hogy amikor eljő, megjelent nékünk mindent, és ezzel arra utal, hogy Jézus most hatalmas dolgokat magyarázott el ott neki, hatalmas dolgokról tanított, mindent megjelentett neki, és Jézus megnyugtatóan csak annyit felel, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. Tehát itt ért végül is célba az egész beszélgetésnek ez a csúcspontja, a befejező pontja, amikor Jézus kijelenti magát, hogy én vagyok. Én vagyok. Ebben a vagyokban egyébként, különösen János evangéliumában sokszor szerepe, hogy én vagyok, és ebben visszacseng az Istennek a bemutatkozása, ugye a csipkebokorból, vagyok, aki vagyok, én vagyok, a vagyok küldött, és Jézus mondja, hogy én vagyok. A messiás kérdést is ezzel zárja, hogy én vagyok. Erre ment ki az egész beszélgetés, ezért mondta a vizet, a férjeket, mindent, hogy a saját személyére, a messiásra mutasson. Én vagyok. Na hát, néhány tanulságot vonjunk le ebből a beszélgetésből. Mert van a számunkra is tanulság, okkal írta ezt meg János az utókor számára. Ugye a hitvallásokban szokott ezt szerepelni a kérdés, hogy mi hasznunk van ebből. Hát mi hasznunk van ebből? Az, hogy először is Jézus rámutat a mi lelki szomjúságunkra is. Tehát amit ott elmond az asszonynak, az nem ő volt az egyetlen, aki lelkileg szomjúhozott, hanem gyakorlatilag minden ember. Mi is ilyen emberek vagyunk, akiknek az élő vízre van szüksége. Lehet, hogy nem volt még 5 férjünk, vagy 5 feleségünk, de nagyon sokan vannak például, akik ugyanígy a párkapcsolatban keresik, onnan várják a boldogságot, a szeretet vágyuk, a lelki szomjúságuknak a megelégülését, és bizony Jézus a mi életünkben is rámutat ezekre, és azt mondja, hogy a szomjúság oka valójában nem ezeknek a hiánya, nem a párkapcsolat, vagy egyéb dolgok, a családunk, vagy ki tudja még mi, hanem az Istennek a hiánya. Isten, akit mi figyelmen kívül hagyunk, és aki ellen mi lázadunk a törvényének megszegésével, akitől eltávolítanak a mi bűneink. Ez a hiány, okozza a lelki szomjúságot. De arra is rámutat előttünk, hogy Jézus valóban a Krisztus. Ez is egy fontos tanulsága a beszélgetésnek. Ő az, akit Isten megígért. Hogy elküld azért, hogy megváltsa a népét, hogy szabadulást szerezzen a bűn rabságából. Jézus felvállalta, hogy én vagyok. Ő a messiás. Ő a felkent, és vállalta a kereszthalált, hogy engesztelő áldozatot mutasson be értünk. És Istent imádni csak is Jézusban és általa lehet. Lélekben és igazságban. Erre hívja föl a mi figyelmünket is. Nem lehet más felé keresgélni. Csak is Jézushoz lehet jönni. Ő adja nekünk is, így adja nekünk a vizet, amitől az ember soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet Jézus ad, az örök életre buzgó víznek kútfeje lesz. És még egy tanulságot hadd említsek meg, hogy ha már ezt elhisszük, és Jézusban, lélekben és igazságban imádjuk az Istent, akkor is csodálatra méltó az, ahogy ő közeledik az asszonyhoz. Ez egy példa is a számunkra. Hogy teljesen figyelmen kívül hagyja az előítéleteket, a régi sérelmeket, és az a szelítség, amivel odafordul az asszonyhoz, ez fantasztikus, és számunkra is követendő. Nem huny szemet a bűnök felett, nagyon fontos, hogy nem huny felett a szemet, nem ért egyet azokkal, amikor szükséges, akkor rámutat. Nekünk sem kell mindenben igazat adni másoknak, nem kell mindent elfogadni. Jézus sem igazolja a tévejgést, a tévhitet, a samáriaiaknak a tévhiteit, azokra is rámutat. Nem a nagy ökumené szándékával közelített, hogy most boronáljuk össze a samáriai hitet a jeruzsálemivel, de azért fordul oda az asszonyhoz is, és hozzánk is, mert tudja, hogy bűnbocsánatra van szüksége, és a cél érdekében, hogy az örömhírre, hogy a megváltóra, ugye Jézus saját magára rá tudjon mutatni, és ennek érdekében ezeket a dolgokat, amik miatt egymáshoz sem kellene ugye szólniuk, ezt így félresöpri. Egyszerűen félresöpri. És ebben úgy gondolom, hogy nekünk is bőven van mit tanulnunk Jézustól. Nem azt nézni, hogy most valaki református, vagy katolikus, vagy jobbos, vagy balos, vagy milyen politikai beállítottságú, vagy hogy magyar, vagy román, vagy szlovák, hanem azt látni, hogy a másik ember is megváltásra szorul, és nekünk az evangéliummal kell, az örömhírrel kell odafordulni. Úgy, ahogy Jézus is szelíden ezt tette. És ő rá kell nekünk is mutatnunk. Hát, adja az Úr, hogy ez így lehessen a mi életünkben is. Amen. Most jöjjetek, fennállva hajtsuk meg a fejünket is. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hadd adjunk neked hálát azért a szelídségért és azért a közvetlenségért, amivel fordultál a samáriai gyűlölt asszonyhoz is, és amivel mi hozzánk is fordulsz, akik a te ellenségeid vagyunk. De köszönjük, Urunk, hogy te mégis áttöröd ezt a falat, áttöröd a mi bűneinknek a falát is, és szelíden jössz és önmagadra mutatsz, rámutatsz a mi bűneinkre is, és rámutatsz arra, hogy bizony mi is rászorulunk a te általad nyújtott élő vízre, az örök életre. Köszönjük, Urunk, hogy megmutatod, hogy mi ezt semmiféleképpen nem tudjuk elérni a saját erőnkből, saját küszködésünkből, hanem csak te tőled tudjuk kapni. Kérünk, Urunk, hogy munkáld ki bennünk is ezt a vágyat és ezt a kérést, hogy tudjunk tőled kérni ilyen élő vizet, ami örök életre buzgó forrásá lesz bennünk. Köszönjük, Urunk, hogy fölmagasztaltad a nevedet előttünk, megmutattad, hogy te vagy a Messiás, a megváltó, aki a kereszt halált is vállaltad azért, hogy nekünk engesztelést szerezzél, és hogy elhordozd a mi bűneinknek a büntetését, hogy nekünk ne kelljen attól szenvednünk, hanem békességünk lehessen az Atyával. Köszönjük, Urunk, hogy számunkra is megjelented, és feltárod ezt a titkot, hogy micsoda is az Isten ajándéka. Te magad vagy az Úrunk Jézus. Köszönjük, hogy ezt láthattuk ma is. Kérünk, hogy segíts bennünket, munkálj bennünk hitet, hogy ezt igazán el tudjuk fogadni. Munkáld ezt a mi szívünkbe, hogy belássuk, és tudjunk téged követni, és engedelmességgel beállni a te tiszteletedbe és az imádásodba. Hadd kérjünk így, Urunk, a gyülekezetünkért, gyülekezetünk fiataljaiért, gyerekeiért és az idősebbekért is. Kérünk, Urunk, hogy légy velünk, és gyarapíts bennünket testileg, lelkileg, gondoskodj rólunk úgy, ahogyan eddig is tetted. Hadd kérünk, Urunk, a mi országunkért, nemzetünkért, hogy minél több honfitársunk hadd találjon oda te hozzád, hadd lelje meg a békességet és a boldogságot a te munkádban, a te megváltásodban, te magadban, Urunk. Kérünk, hogy légy azokkal, akik esetleg nyomorúságban vagy gyászban vannak, gondviselő szereteteddel fordulj ő hozzájuk is. És köszönjük, Urunk, hogy mi is mindig fordulhatunk hozzád imádságban, és te meghallgatod a mi könyörgésünket a te nagy nevedért. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és a Krisztus iránt való álhatatosságra. Amen. Foglaljátok helyetek, kedves testvéreim, és a hirdetéseket hallgassák meg. Hirdetem először is, hogy a héten a gyülekezeti alkalmak a szokott időben meg lesznek tartva. Hétfőn este ifjúsági óra, kedden 6 órától bibliaóra, és a vázlat hátoldalán szerepel a többi alkalom is. És a mai napon lesz egy különleges alkalom is, ma házaspáros kör lesz, délután 4 órakor Ács Péter testvérünknél a Tambura utcában. A gyerekvigyázásról magunk gondoskodunk. És még egy hirdetném valóban, hogy 26-án 10 órakor Érsekcsanádon a hitvalló gyülekezeteknek lesz egy találkozója, akik aláírták ezt a hitvallást itt a reformáció kapcsán, amit kiadott a Péceli és az Újszegedi gyülekezet. Őnekik lesz egy ilyen találkozójuk 26-án, 10 órakor érsek családom. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.